itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Maros megyei fickóra kalauzoljuk Önöket. A település közigazgatásilag Magyaró községhez tartozik. A 18. század végén keletkezett Magyaró északkeleti felében. 1970 óta különült el a község központtól. A település lakói mind magyarói családok leszármazottai. A festői Felső Maros mentén, a Maros jobb partján, a görgényi havasok dombjai között rejtőzik fickó, egy bájos, többségében magyarok lakta kis falucska. A település egy völgyben fekszik, aminek a közepén egy patakocska csordogál. Körülötte dombok, fiatal bokrosok, öreg erdők és tisztások réteg varázsolhatják el a látogatót. Tipikusan erdélyi környezet. A közelben több völgy egyesül a Zászpád hegye alatt, ami a falu meghatározó hegye. Zömében református és adventista hitűek lakják, de néhány ortodox és római katolikus vallású személy is él a településen. Van óvodája és elemi iskolája, ahol jó körülmények között tanulhatnak a fickói gyermekek.
Több helyen szerepel a fickópatak a megnevezés, de ez egy téves megnevezés. Mindig is fickó volt a neve, illetve a másik neve a településnek az volt, hogy az erdeiek.
Nagyon jó óvodapedagógusunk is van, meg csodálatos tanítónénink van.
Csak 68-ban költöztünk ide be a központra, addig tanyán laktunk.
Az utóbbi pár évben sokan építettek, meg újítottak.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Tóró Zsuzsanna énekel. Riportösszeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kádár István vagyok, a Fickói Református Egyházközség lelkipásztora.
Mit kell tudni Fickóról, a településről?
Fickó település 15.-16. században is már bizonyíthatóan lakott rész volt. Egy 93-as tévéműsorban is úgy említették Fickót, hogy három árpádkori települése a Felső Maros mentének, Holtmaros, Magyaró és Fickó. Tehát oda sorolták Fickót is, valamikor itt szászok laktak. Utána jöttek be magyarok, a manusfalusi emberek próbáltak kiválni, azt mondja a legenda, hogy ők lettek aztán a Fickó őslakói, és úgy akarták eldönteni ezt, hogy falugyűlést hívtak, és két bikát verekedtettek össze. Az egyiknek, aki megnyerte a viadalt, annak volt a neve Fickó, és innen kapta a település a nevét, a Fickó bikáról, az apa állatról. A másik legenda pedig azt mondja, hogy a falut óriások hozták létre, óriások lakták előtte. Én ennek csak töredékét találtam meg itt az egyházi nyilvántartásban ennek a legendának. Ezek fűződnek így a falunak, de Székely legendáriumban is egyébként ez szerepel. Tehát az apa állat verekedtetése, a két bikának a történet, hogy innen kapta a település a nevét. Ez a Fickó név, ez egyébként is egy ilyen betyárság, vitézséget hordoz magába összességében, és ez is jellemzi magának a falunak azt a temperamentumát. Mondjam úgy, a régi időseknek is van egy ilyen vitézes temperamentum, itt a faluban található. A dali vezeték név az is azt a fajta vitézséget hordozza, én amennyire látom. A falut már korábban is lakták, ez a tanyasi időszak, amikor tanyákról települtek be, akkor is volt falu, de nem ennyi házzal. Már az 1900-as évek elején itt voltak házak, és volt gyülekezet, egyházi tevékenység az mindenképp volt. A kisebb harang is ugye 1926-ban volt öntve, akkor azt jelenti, hogy egy olyan élő közösségnek kellett itt lennie, akik ezt közadakozásból összegyűjtötték, és a lévita lelkésznek a neve is szerepel, aki ide járt, akkor még ez a lévita lelkész kifejezés volt feltüntetve a harangon. Még az adományozóknak a neve is rajta van a harangon, akik ezt legjobban támogatták, és akik akarták, hogy ez a célkitűzés ez megvalósuljon, és hál' Istennek meg is lett, és használja azóta a közösség ezt a harangot, a kisebbiket és a nagyobbikat is.
Itt mindig volt parókus lelkész?
Igen, 1987. július 1-e a gyülekezet számára egy nagyon fontos időpont, 87-től önálló lett az egyházközség, addig leány egyházközség voltunk, a magyarói református egyházközségnek voltunk a leány egyháza. Azt jelentette, hogy a lelkészünk ugyanaz volt, tehát ő volt egyben magyarói és fickói helyi lelkész is, volt a gyülekezetnek presbitériuma, tehát fickói presbitérium kurátor volt, de a legfontosabb ügyeket és a legvégsőbb döntéseket azokat mindig a magyarói presbitérium és a lelkipásztor határozta meg, és ezt elmesélték idősek is, hogy a persejpénzt azt mindig be kellett vinni a magyaróra, de nem azt jelentette, hogy más célokra ment volna, tehát folyamatosan figyelt a magyarói egyházközség a fickói gyülekezetre is, folyamatosan megmaradt ez a jó baráti viszony, mai napig ápoljuk ezt a baráti testvéri kapcsolatot magyarói és fickó között, hát sokan a gyülekezeti tagok közül is magyarói származásúak, úgyhogy ez a barátság ez továbbra is fent maradt, és ők sem úgy tekintettek ránk, hogy akkor na, ki szeretnétek válni, önállósuljatok, hát akkor oldjátok meg, hanem első perctől kezdve támogattak minket, első perctől kezdve odaálltak a gyülekezet mellé, és én úgy érzem a mai napig is tiszteletes úrral és a tiszteletes asszonnyal megvan ez a barátságos viszony, és ez a testvéri baráti viszony, ez folyamatosan jót tett ennek a gyülekezetnek, és a két gyülekezet munkáját folyamatosan emelte.
Több helyen megjelenik a település neve, mint Fickó pataka. Ez hogy jön ide, mikor mindenhol én Fickót látok kiírva?
Valóban több helyen szerepel a Fickó pataka megnevezés, de ez egy téves megnevezés. Az ittenieket is, akiket megkérdeztem, mindenki így ismerte, így tudta, hogy mindig is Fickó volt a neve, illetve a másik neve a településnek az volt, hogy az erdeiek így szólították, így említették a fickóiakat, a magyaróiak meg a holtmarosiak, hogy az erdő közelében, hogy az erdő ölelésében vagyunk mindenünnen, ugye az erdő veszi körül Fickót. Így ez volt talán a másik neve a fickóiaknak, hogy az erdeiek, de a Fickó pataka egy nem releváns és történelmileg nem is hiteles megnevezés. A településnek a neve mindig is Fickó volt.
Vagyok, a Fickói Református Egyház tiszteletes asszonya, a férjem a lelkész, és Szatmárni Metiből származom.
Én úgy tudom, hogy a nőszövetségnek is az elnöke.
Így van.
Mióta van nőszövetség itt Fickón?
Úgy mesélték az asszonyok, hogy régebb is volt, egy időszakban ez megszakadt, és amióta itt vagyunk, azon dolgoztunk, hogy tudjunk egy közösséget, egy nőszövetséget összekovácsolni, és azt hiszem, hogy sikerült.
Milyen gyakran találkoznak?
Megpróbálunk hetente egyszer, de amikor az egyházmegyében van nőszövetségi találkozó, azon szinte mindig részt veszünk.
Hány tagot számlál a nőszövetség?
24-5 személy, de rendszeresen egy olyan 8-10 személy jár.
A fiatalabbakat is be lehetett szervezni? Vagy inkább a középkorúak, idősebbek jönnek?
Igazából próbálkoztunk a fiatalabbakkal is, de ők még ugye kisgyerekkel nem érnek úgy rá, de a középkorúakat igen, és időseket is sikerült beszerveznünk.
Általában, amikor szeretetünnepségeket tartanak, akkor veszik hasznát a nőszövetségnek. Nagyon gyakran vannak ilyen alkalmak?
Mondhatom, hogy elég gyakran vannak. Általában az ünnepes fél évben, általában télen, amikor hosszabbak az esték, és akkor jobban tudunk szervezkedni.
Biblióra is van?
Igen, ezt a tiszteletes úr tartja. Úgy néz ki egy nőszövetségi alkalmunk. A tiszteletes úr tart egy rövid bibliórát, és azután vagy varrunk, vagy beszélgetünk, vagy valamit kézimunkázunk.
Az egyház község javára? Mert én látom, hogy itt az énekeskönyvekre is van borítóvarva, és gondolom, hogy az önök munkája.
Igen, így van. Az elmúlt évben a templomba is vartunk énekeskönyvborítókat, szinte mindegyik énekeskönyvre sikerült egy borítót varnunk, jellegzetes magyarói és fickói mintával, ez a kék-pirossal. Igazából még van egy kicsi munkánk, mint ahogy látszik, még vannak olyan énekeskönyvek, amelyeken nincs. Ezen fogunk az elkövetkező időszakban, amiután lejár a nyár, dolgozni.
Én úgy tudom, hogy itt a gyerekekkel is elég intenzíven foglalkoznak. Sok a vallásórás gyerek, de van ifi csoport is. Nehéz a mai gyereket meggyőzni, hogy jöjjön vallásórára, ilyen tevékenységben is részt vegyen?
Én a más tiszteletes asszonyoktól és más vallástanároktól úgy hallom, hogy azért megvan a nehézsége, de hál' Istennek fickón ezzel nincs probléma, mert sokszor mesélik a szülők, hogy maga a kicsi gyermek áll az ajtóba, hogy mehetek már. Nálunk általában 12 órától van a kicsiknek a vallásóra, és egy órától a nagyobbaknak, és a kicsik már egy fél órával hamarabb megérkeznek, tehát 11:30-kor már itt vannak, és igazából a vallásóra 12-től kezdődik, de azért 11:30-től már adok nekik rajzolnivalót, valamit, amivel ők foglalják el magukat, amíg valóban mindenki megérkezik, és kezdhetjük a vallásórát.
Ünnepekre műsorokat is szoktak betanulni. Hát volt anyáknapi műsor is, gondolom, hogy karácsonyban, húsvétban is vannak. Nehéz összeállítani egy ilyen műsort, vagy mivel van akivel dolgozni, akkor ez nem probléma?
Biztos vagyok benne, hogy minden egyes alkalommal ezt meg lehet szervezni, viszont azzal van, nem is mondanám azt, hogy nehézség, de oda kell figyelni, hogy mindenkinek jusson elég vers. Nekem az az én munkamorálom, hogy előtte egy olyan hónappal, másfél hónappal neki kezdek, hogy kiosztam a verseket. Van sokszor, hogy még utolsó héten is van, aki jelentkezik, hogy de azért én is mondhatok még egy verset. Akkor persze úgy alakítom, hogy valahogy beférjen az utolsó héten. Lehet, hogy sokan azt mondják, hogy rengeteg próbát tartunk, de az utolsó héten, mielőtt szerepelünk, 4 próbát is van, amikor minden nap, főleg karácsonykor, mikor van vakáció, akkor jobban tudunk próbálni, és igazából a gyermekeknek a felfogó képességével, hál' Istennek nincs probléma, mert mindig megtanulják, mikor sokan vannak, egy kicsit jobban zsonganak, hogy úgy mondjam, de én nem érzem nehézségnek egyáltalán.
Szatmár német után milyen a Maros mente?
Nyugodt. Nagyon nyugodt. Igazából mi a férjemmel Kolozsváron találkoztunk, ott jártam én is egyetemre, és Kolozsvár után egy kicsit úgy érzem, minthogyha mindig kirándulnék. Úgyhogy nyugodt, és úgy érzem, hogy megtaláltam itt a helyemet.
Gondolom, hogy azért is olyan jó az együttműködés a közösséggel, mert megvan a tisztelet. Fiatal házaspárról beszélünk, fiatal a tiszteletes asszony is, de én azt látom, pedig ma találkoztunk először, hogy aki idejön, megadja a tiszteletet. És nem csak azért, mert lelkész feleség. Ilyen a fickói ember.
Igen, ez így van. Hál' Istennek pozitívan csalódtunk, mert ugye én elég fiatalom. 22 évesen jöttem férjhez, és igazából én féltem attól, hogy ugye az emberek nem fognak a szavamra hallgatni, nem is fogok szóhoz jutni. De pozitívan kellett csalódnom, mert a fickójakról tudni kell, hogy ők nagyon tisztelik a lelkészt, és ezáltal engem is, viszont ehhez egy kölcsönös tisztelet is kell, tehát hogy én is tiszteljem őket.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Szász Tünde vagyok, fickói lakos, és jelenleg Szászrégenben dolgozok a 2. számú bölcsödében, mint kisdedóvó.
Mindig is Szászrégenben dolgoztunk, vagy volt idő, amikor az itteni óvodában teljesítettük a szolgálatot?
2007-2008-as tanében így dolgoztam, mint tanítónéni. Akkor még szakképzetlenként dolgoztam, és közben család mellett elvégeztem az egyetemet is.
Melyik periódusra emlékszik szívesen? Mert mikor az ember kezdő, akkor lelkesebb is, egészen másképp látja a dolgokat. Amikor már tapasztalat van, akkor a sok negatívumot is bizonyára hordozzuk magunkban.
Pedagógusi pályámat én Marosvécsen kezdtem az óvodában, utána, mint említettem, voltam fickón az iskolába, és jelenleg már 4 éve dolgozok kisdedóvóként, ugye bölcsödében, tehát ez maximum 3 éves korig tart, de így szeretem a legjobban, és negatívumot nem tudnék mondani róla. Nagyon-nagyon szeretem.
Miért jobb a kisgyerekekkel? Pedig velük bizonyára sokkal több a gond, ha sírnak, akkor meg kell vigasztalni. Azt képzelni az ember, hogy az iskolásokkal talán könnyebb.
Minden korosztálynak megvan a maga sajátossága, de viszont bölcsödében sokkal-sokkal nehezebb. Én imádom a kihívásokat, nagyon-nagyon nagy kihívásnak veszem az egészet, de itt a legőszintébbek a gyerekek. Nincsenek még otthonról manipulálva ezek a gyerekek. Tehát, hogyha kapok egy ölelést, kapok egy puszit, az annyira őszinte, hogy nem is tudom, hogy hogyan tudjam kifejezni magam.
Amikor itt dolgozott a faluban, akkor ugyanezt a szeretetet megkapta? Vagy akkor az volt, hogy hát az óvónéni a miénk?
Nem mondhatom, hogy megkaptam ugyanezt a tiszteletet, inkább a tiszteletet, mint a szeretetet.
Miért van az, hogy az óvónénik és a tanítónénik nagyon kreatívak? Én azt látom, hogy bármelyik óvodába járok, vagy iskolába, a fal tele van kézi munkával, mindig a foglalkozásokra kitalálnak olyan dolgokat, hogy eszébe nem jutna az embernek. Azért, mert van idő, vagy így kell a gyerekeket megszeretetni a tanulást, vagy miért van ez?
Hát az idő a legnagyobb ellenségünk. Szerintem nem csak nekünk, hanem mindenkinek. De viszont érdekessé kell tenni bármilyen tevékenységet, hogy azok a gyerekek szívesen jöjjenek. Már ezek a 2 éves, 3 éves korosztály már azt kérdezi, hogy óvónéni, ma mit dolgozzunk? Tehát nagyon értékelik ők is, a szülők is, a saját gyerekeim is kérdik tőlem sokszor, hogy anyu, neked honnan jönnek ezek az ötletek? Hát jönnek, és nagy segítségünkre van az internet most már. Valamikor nem volt, és akkor is kreatívnak kellett lennünk, de most már az internet segítségével könnyebb.
Mennyivel másabb a mai gyerek, mint mondjuk a 10 évvel ezelőtti, vagy amikor kezdte ezt a szakmát?
Hú, hát ez nagyon jó kérdés. Szerintem nagyon-nagyon befolyásolja a mai generációt a kütyűvilága. Nagyon-nagyon befolyásolja, és nagyon oda kell figyelnünk szülőként a gyerekeknek a képernyő előtt töltött időre.
Na jó, de a szülők azért odafigyelnek, vagy örvendenek, hogyha el van a gyerek a telefonnal, vagy a tablettel? Mert legtöbb helyen azt hallom, hogy a pedagógusoknak sokkal nehezebb a dolga, mert nem szíthatom, nem beszélhetek csúnyán vele, nem fegyelmezhetem, és még lehet, hogy a szülővel is kell veszekedni emiatt.
Én az a szerencsés szülők közé tartozók, akinek a gyereke el tudom mondani, hogy ezelőtt 2-3 évvel nem voltak telefon meg kütyű függők. Most viszont az a helyzet, hogy a tanulás szempontjából is most már kérik. Tehát iskolákban magyar nyelv, irodalomból, angolból, telefonon keresztül küldik a házi feladatot, és telefonon keresztül kell visszaküldjék. Tehát itt már rá vannak kényszerítve azok a gyerekek, hogy igenis használják. És ugye ez a híres ChatGPT most már csodákra képes a házi feladatok megoldásában, nagyon sokat segít.
De ezt ki tudják szűrni, hogy a gyerek magától írt ezt a fogalmazást, vagy esetleg a ChatGPT-vel?
Ki lehet szűrni, mert minden gyereknek megvan a maga szintje. És azért nem mindegy, hogy írunk egy tökéletes fogalmazást, amikor az iskolában nem tudunk egyéb kézlábmondatot elmondani.
Itt Fickón jelenleg óvodai oktatás van, és az előkészítő osztálytól 2-ig járnak a gyerekek iskolába. Volt olyan, amikor minden korosztály megvolt?
Igen, volt. Ha jól tudom, 2008-tól vannak bevívva a gyerekek, 3.-4. osztály magyar óra.
Amúgy milyen körülmények között tanulnak az itteni diákok?
Nagyon jó szerintem, nagyon jó óvodapedagógusunk is van, meg csodálatos tanítónénink van. Nagyon sajnálom, hogy 3. osztálytól már az én gyerekeim is bekerültek más tanítónő keze alá. Azt tudom mondani, nagyon jók, ügyesek, kreatívak, empatikusak, nagyon-nagyon ügyesek.
Utánpótlás lesz. Felmérték, hogy születik elég gyerek, hogy fennmaradjon az óvodai oktatás meg az iskola?
Szerintem igen. Itt fickó szinten évente több gyerek születik, mint község szinten magyarul.
Ez mivel magyarázható?
Nagyon fiatal a falu, én ahogy veszem észre, és nagyon sokan hazahúznak, nem hogy elköltözzenek. Ugye a fiatalság nagyon-nagyon sokan vállalkozó, a férfiakra értem. Most már a nők javarésze is jár dolgozni. Annak idején, amikor én ide kerültem, akkor meg tudtuk számolni egy kezemen, hogy hány nő dolgozik, engem is beleértve. Viszont most már meg tudjuk számolni azt, hogy hány nem dolgozik. Mivel szerintem, hogy nagyon fiatal a falu, ezért van még jövő a faluban. Én látok benne jövőt.
És nagyon szép, ahogy itt végigvonultam egy részén a falunak, hát látom, hogy játszóterük is van, tehát minden lehetőség azért úgy megvan kisgyerekes családoknak is, meg az idősebbeknek is, és ahogy elmondják itt, azért jó az egyetértés, tehát nincsenek olyan nagy nézeteltérések.
Nagyon összetartó a falu közösség, tehát bármilyen probléma van, a falu megpróbálja megoldani. Amit sajnálok, az, hogy a kultúrotthonunk az ugye nem használható, ahol nagyon sok rendezvényt szerveztünk meg a fiatalság. Van zenészünk is a faluba, karácsonyi bálokat, katalinnapi bálokat szerveztünk, a nőszövetséggel is annak idején, vagy RMDS nőszervezetünk is volt. És ami még, hogy a fiatalok itt a faluban nincsen, ahol összegyűljenek. Valamikor, ameddig még működött itt az üzlet, a bár a központban, addig még a fiatalok itt összegyűltek. De sajnos azt bezárták így, hogy most a fiatalok elmennek hétvégeken, de én másképpen remek.
Meddig mennek? Magyaróig, vagy be egészen régenig, vagy Maroshévízre talán?
Morarembe szoktak általában Montánába menni, esetleg Dédára, hogyha éhesek, azt szokták mondani, akkor mennek saurmázni.
Gondolkodunk azon, hogy közelebb kerülni a szülőföldhöz, hogyha van lehetőség, vagy nagyon jó itt a bölcsödébe?
Nem, tehát határozottan nem, szeretnék onnan nyugdíjba menni.
Csaba Attila a nevem, Fickói Egyháznak presbiterje vagyok, és nem régitől már vállalkozó.
Miben vállalkozik Csaba?
Egy gyors büfének a vezetője vagyok, Szászrégenben.
Amikor kezdte a vállalkozást, akkor ez hiánycikk volt? Mert manapság azért egyre több ilyen vállalkozás van.
Nem volt hiánycikk, egy lehetőség volt számomra, és azzal akartam élni, hogy ne az legyen utána, hogy nem próbáltam meg is, azt bántam.
Bejöttek a számítások?
Részben igen, részben nem, de ez még kiderül hosszabb távon.
Mennyire konkurens egy másik hasonló cég? Vagy inkább kiegészítik egymást? Vagy az van, hogy ha én jól csinálom, akkor úgyis hozzám jönnek?
Hát, hogyha ugyanarról a termékről beszélünk, akkor igen, akkor valószínűleg a minőség tesz különbséget. De hogyha csak egy éhes pocakról beszélünk, akkor ugye mindenki ki, amit szeret, ahhoz a büféhez megy, mert a két büfé nem biztos ugyanazt a terméket produkálja.
Munkaerő hiánnyal küzdik?
Igen, jelenleg is egy alkalmazottat keresek, úgyhogy igen.
És legyen a szőke és hosszú lábú, vagy azért bárki jöhet a képességgel, bevállalja ezt a melót?
Olyan szemét keresek, aki magyarul is beszél, meg románul is, mert azért elég sok kliensünk van, aki magyarul beszél Szászrégenben, és jogosítványa legyen.
Itt is gond az, hogy a fiatalok inkább választják a külföldi munka lehetőséget? Azért nem lehet kapni munkást, amikor kell? Vagy mivel magyarázható, hogy erről paraszkodik minden vállalkozó?
Az én véleményem szerint az külföldit az a személy válassza, aki instant akar rövid időn belül valamit létrehozni, akár egy házat építeni, akár egy új autót vásárolni. Ezt olyan szemszögből mondom, aki már 6 évet én is külföldön dolgoztam valamikor. És véleményem szerint az válaszza ezt az utat, aki rövid időn belül nem egy hosszú 30 évre szóló tervet sző, hanem instant 5 éven belül akar mondjuk egy házat építeni, a nagy része azt válaszol.
Akkor inkább az egyedülállóknak a műfaja, ezt gondolom, mert családdal azért nehezebb lenne, nem?
Igen, igen, igen. Ez mindenképp nagy része, tudtom szerint, akik most is járnak külföldre, azok még egyedülállók.
Amúgy a munkásai azok gyakran cserélődnek? Vagy van még lojalitás az emberekbe? Tehát, hogyha meg vannak fizetve, jók a munkakörülmények, akkor azért nem hetente vagy havonta cserélik a munkahelyet?
Nem, ugye ez a cégvezetőtől is függ, gondolom én. Én egy jó főnöknek gondolom magam, mert ha ugye az alkalmazottnak problémája adódik, azt is megoldjuk. Ha nekem adódik problémám cégen belül, azt is megoldjuk. Tehát, hogy egy ilyen jó közös kommunikáció van, véleményem szerint akkor ez megoldható, és nem cserélgessük az alkalmazottat.
Említette, hogy a Fiszkai Református Egyháznál presbiter is. Sok munka van az egyháznál? Meg kell osztani a munkaidőt, vagy az én időmet?
Mindenképp meg kell osztani, mert ugye ilyen időszakot élünk, hogy mindenki rohan, és mindenre időt kell szakítani, és pont úgy erre is. Mikor én ezt elvállaltam, akkor az a kérdés merült fel bennem, hogyha én nem teszem, akkor ki? És ugye két kisgyereknek az apukája vagyok. Én úgy gondolom, hogy ahhoz tenni kell, mind egyházban, mind kulturálisan. Valamit tenni kell ahhoz, hogy tovább fenntartjuk magunkat, fejlesszük magunkat. Én így gondolom.
Szórakozásra, hobbira van még idő? Vagy lefedi ez a két tevékenység a 24 órát, vagy a 16-ot naponta?
Az én szórakozásom 12 óra alvás, mikor időm van. Meg motorbiciklizek, igen, mikor csak az idő engedi, amikor csak lehetőségem van, akár ha munkaügybe szaladok el, ha bárhova, akkor azt motorbiciklivel megpróbálom oldani, és így a kellemeset, a hasznosan azt így összekötöm.
De gondolom, hogy a kisgyerekekkel is kell időt tölteni, és velük is egy élmény, hogyha tudunk rájuk szakítani fél órát, órát.
Persze, mindenképp jó idő van, akkor biciklizünk együtt egy picit, ha nem is sokat, vagy rollerezünk, vagy különböző tevékenységeket.
Ők mekkorák, még óvodások, iskolások?
5 éves a nagyobbik fiam, és 2,5 éves a kisebbik.
Akkor a fiú meg ide jár az óvodába, a fickóra?
Igen, ide jár a fickói óvodába.
És mit mesél, milyen az óvonéni, milyen az óvoda?
Szeretni szereti, igen. Nagyon sokat tanul, azt észrevettük, tehát rengeteget fejlődött, verseket, énekeket, számolást, nagyon ügyesen fejlődnek. Most ugye valószínűleg szigorú az óvonéni, és akkor nem akkora szívvel léleke jön óviba, de mindenki fejlődik és tanul.
Nem baj, mert elkerül az iskolába, és akkor visszasírja majd az óvodát. Ez így szokott lenni.
Igen, valószínűleg.
Van sok fiatal itt fickón?
Van, igen, tudtom szerint még mindig szaporulatban vagyunk, fejlődésben vagyunk.
Össze tudnak ülni alkalomattán, vagy mindenkinek megvan a saját munkája, és örvend, hogyha azt tudja végezni?
Össze, igen, így évek során gyerekkortól azért kovácsolódtak ki ilyen baráti csoportok, meg generációk, akik együtt nőttek fel, és igen, alkalomattán össze szoktunk ülni, most már ritkább, inkább keresztelőkor, meg ilyenkor, de néha évközben igen, össze tudunk ülni, és nagyokat nevetni, beszélgetni régi időkről, új időkről, jövőről.
És milyennek látják a jövőt?
Mindenképp kapaszkodik mindenki, hogy ugye, hogyha már ezt választottuk, hogy itt lakunk, ki ide született, ki nem, ki ide jött, akkor mindenképp fejlődjünk, és ebbe támogassuk egyik a másikat, olyankor elmeséljük problémánkat egyik másiknak. Van, aki megoldást kínál a barátok közül, vagy tett akár csak magyarázatot, hogy hogyan oldjunk meg bizonyos problémákat, tehát igen, ez hasznos idők azért.
Célfalú fickó, mondjuk fiatal házasoknak, tehát költöznek be fiatalok?
Ezt nem tudom, hogy mennyire költöznek, de viszont az utóbbi pár évben, aminek én személy szerint örülök, hogy sokan építettek, meg újítottak meg, tehát nem az van, hogy elmennek a faluból, hanem megpróbálnak itt valamit tenni. Tudni kell faluról, hogy rengetegen vannak kőműves ácsvállalkozók, akik elingáznak, ugye reggel mennek, este jönnek, és valószínűleg, hogy jó szakmabeliek, mert évtizedek óta piacon vannak és fennmaradnak.
Azt tudjuk, hogy mentősként is dolgozik. Ez a főállás, vagy csak úgy, amikor éppen szükség van a segítségére?
Nem, ez főállás. Ugye én mielőtt mentős lettem itt a szomszéd faluban 3 évet önkénteskedtem a tűzoltóságon. Ott volt nekem személyem szerint az a próba, hogy éjjel 3 órakor felkötnek, akkor neki futok-e az ajtónak, vagy tisztán tudok gondolkodni. Ezt magamba tisztáztam, hogy ezt tudom csinálni, és akkor eldöntöttem, hogy jelentkezem. Ez a főállásom, amúgy mentősként dolgozok. A vállalkozás az csak ilyen mellék.
Melyik állomáson?
A Marosvásárhelyi állomáson.
Milyen alkata kell legyen egy mentősnek, hogy ezt tudja csinálni évekig? Mert gondolom, hogy a segítőkészség az benne van, a lelkesedés is jó, ha van, de azért vannak ilyen méltatlan körülmények is, vagy helyzetek is, amit meg kell oldani.
Igen, főként egy dolgot értettem meg a legelején az akkori vezetőségtől, ami interjún kívüli beszélgetés volt, és elmondták, hogy higgyük el, hogy mindenki, aki mentőt hív, az rászoruló személy. Tehát az nem egy tehetős, aki beülhet a luxusautójába és befurikázik a sürgősségi osztályra, hanem tényleg szükségük van a mentőre. Hát igen, jó gyomor, meg sok mindent látunk, ez is igaz, meg erő kell, mert sokszor cipekedünk, ugye nehéz a személyeket a harmadikról, a negyedikről, ahol lift nincs, akkor cipekedni kell, meg nagyon ébernek kell lenni, mert nem tudod sose, hogy honnan szalad ki egy kutya, mondjuk valakinek az udvaráról, nem tudod, hogy milyen veszélyek néznek ránk, amikor megérkezünk egy hívásra.
Elég sokat hallunk arról, hogy a mentősöket is bántják. Ez gyakori eset? Hogy kihívják, hogy segítsenek, de közben gátolják a tevékenységbe, meg alkalomattán meg is supogtassák.
Igen, mert van egy ilyen sztereotípiának nevezhetjük el az, hogy az alkalmazottak azok csiászé befizetők, és akkor ők aztán mindenre meg kezdünk, ugye mióta ChatGPT van, mindent jobban tudni már, annál is, aki iskolát végzett, aki megtanulta, aki évente több kurzuson részt vesz, gyakorlatilag edzi magát, és ugye sokan jobban akarják tudni, jobban tudják, meg egy ideje azért elvárások azok olyan hirtelen nagyok lettek, tehát nem egy realista elvárások vannak. Fogfájásra is mentőt hívunk, torokfájásra is mentőt hívunk. Ugye probléma az ott kezdődik, hogy a lehetőséget egy másik tényleg beteg embertől vesszük el. Csak ennyibe merül ki.
Én azt gondolnám, hogy a mentősért hívják akkor a fogfájásra, mert jóképi a mentős, és ismerik, nem?
Hát, ezt nem tudom így igazolni, de viszont a helyzet az, hogy komolyabban kéne vegyük ezt a részt. Nem tudom, mennyire mediatizálják, vagy nem, de tényleg azért el kell sokszor gondolkodjunk, hogyha az 1-1-2-t hívjuk véleményem szerint, hogy tényleg szükségünk van-e a mentőszolgálatra, vagy csak elvesztük a lehetőséget valakitől.
Meddig lehet ezt csinálni?
Most a törvény az 65 éves korig kötelez.
Jó, de oda kell bírni is az egészet, vagy akkor a mentősből lesz másik osztályon valamilyen munkatárs?
Nem lesz. Tehát ezt, aki bírja, az 65 éves korig kell dolgozni. Igyekezzünk jó kondícióval tartani magunkat, amiből lehet. Igyekezzünk helyesen emelni ahhoz, hogy ugye derekunkat kíméljük. Tehát vannak bizonyos dolgok, amikre odafigyelünk, de lehet, hogyha az ember tényleg odaadó és az egészségügyi állapota engedi, akkor ezt lehet csinálni azért. Nehezebben szaladunk mondjuk 65 évesen a palackkal, meg az összes felszereléssel a negyedikre, de azért lehet csinálni.
Mi volt a legszomorúbb eset? Mert gondolom, hogy azért a mentős is egy ideig még viszi magával a történéseket.
Igen, több van, de a legutóbbi az mondjuk az, mikor egy 22 éves anyuka a két gyerekét. Már úgy kaptuk a hívást, hogy ugye a kisebbiknek megsérült a homloka, de viszont az is ki volt írva nekünk a hívás listán, hogy az anyuka nem tudja nevelni a gyerekeket, és ott fogja hagyni valahol az utcán. Protokollárisan kötelező megtenni, amit meg kell tenni, de viszont emocionálisan azt, hogy más vágyik arra éveken keresztül valószínűleg energiát, meg pénzt költ azért, hogy gyereke lehessen, és akinek megadott két szép gyerek, az csak úgy az utcán hagyná bárhol, mert ő külföldre vágyik, vagy ilyesmi.
Hagyjon is, legyen igaz, bizony egyedül, megélek én magam is, magam is. Hely, ha elhagyom, hagyjon is, helyen igaz, bizony egyedül, megélek én magam is, magam is.
Ördög János vagyok, 82 éves, 1944. április 7-én születtem, Fickófaluból, de kint Tanyán, csak 68-ban költöztünk ide be a központra, addig Tanyán laktunk 2 kilométer innen, úgyhogy mikor a harangszó megszólalt, akkor onnan majdnem annyian jöttünk, mint most az egész faluból, mennyi mennek az Isten tiszteletre. És akkor templom nem volt, mert 1948-ban, hogy államosították a templomokat, mindenfélét elvették, mert az iskola, ahol volt, ott tartották a templomozást, és az úgy volt építve, mint templom. És hogy lefoglaltak 1948-ban, akkor csak házaknál tartották az istentiszteletet. Úgyhogy magyarulról járt a tiszteletes úr ki, fickó nem volt, papunk így mondva, onnan járt ki minden vasárnap délután, és akkor tartottak istentiszteletet itten. Átellenben a patakon túl volt egy családi ház, ott sok ideig tartották, aztán adventisták lettek, akkor leköltöztünk majdnem az Alszegre, ott tartották, ami 69-ben nemes tiszteletes úr, magyarul tiszteletes úr járt itt a vezetőséggel, itt a presbiteriummal, kurátorról, hogy addig küzdöttünk, hogy csináltuk ezt a templomot. Úgyhogy elég nehézségbe voltunk, mert rendszerváltás előtt nem engedélyezték, hogy templomot csináljanak, csak úgy, mintha házat építettünk volna. Azért nincsen tornya se a templomunknak, mert nem engedélyezték. Csak valahogy a Jóisten megsegített, és sikerült, hogy megépült.
Gyerekkorában többen lakták fickót?
Kevesen laktok, és tessék elhinni, hogy szétszórva voltok. Fent majdnem a zászpád aljába, ott is laktok, így mondva a virginásoknál, aláhódalon, mikünk tanyán a fartatóson, úgyhogy úgy gyülekeztünk össze ide, hogy összetemerült, addig szana szét voltak a házak.
Általában mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkoztak? Vagy akkor is voltak szakemberek, vállalkozók?
Nagy részben mezőgazdasággal foglalkoztunk. Volt úgy, hogy három nap a lovasgéppel csépeltünk, mert akkor nem volt motorizálva. Learattuk a gabonát, 4-5 nap arattunk, akkor csépeltek a lovasgéppel, így ment.
Gyerekként befogták a szülők, hogy kössz ott a kévét, vagy vezesse a lovat szántáskor?
Vezettem a lovakat, össze szántattunk a búzának. Azelőtt tör búza volt, és egy rakás darás kirepült. Megtámadták a lovakat, engemet, én a lovakat elszalasztottam, engemet összecsíptek a darázsok. Így volt gyermekkorban.
És hogy kerültek elő a lovak? Aztán hazajöttek, vagy be tudták fogni?
Megkaptuk aztán, lábbeli nem volt, mezitláb jártam, volt 14 darab állatunk, szarvasmarha, két ló, őszeny már hóharmat volt, megnéztem, hogy a zökör, mert nagyobbat trágyázott, beleléptem, lepizsültem a lábam fejét, hogy belegedjék meg. Ilyen életkor volt.
Annak idején mindenki ilyen körülmények között élt? Igen. Akkor szegényebb világ volt mindenki számára?
Igen. Jöttem az iskolába, sütettek otthon kenyeret, de ritkábban. Csináltunk egy kicsi, úgymondva csomót, betette egy kicsi papírba ez az anyám. Jöttem a híd lábához, betettem, 10 órakor, amikor kimentünk szünetre az iskolából, elszaladtam oda, hamon megettem 10 órásra.
De miért kellett eldugni? Hogy ne lássák a többiek?
Ne lássák. Szégyeltem. De ez volt. Ez volt, mit csináljunk?
János bácsi, ez a szegénység a közösséget úgy összetartotta? Tehát akkor segítették egymást a munkába, jobban, mint esetleg ma?
Tessék elhinni, hogy például a kapallásnál összegyűltek 5-6 asszony, 10 asszony. Mentek máma, megkapálták a műföldünket, másik nap mentek a másiknak, úgy jártok. Most még nem is köszönnek egyik a másiknak, nem hogy menjenek segíteni.
Hát a munka mellett azért még ott beszélgettek is, nótázgattak is.
Hát akkor összeültek a szomszédok, akkor nem volt tévé, nem volt rádió, összeültek, ott beszélgettek, amíg besötétedett, ez volt.
Nehéz világ volt, de azért jó világ volt?
Minden esetre, hogy nehézség volt, mert bizony pénz kicsi jött, de úgy azt adtuk be, ahogy lehetett, lehetett élni. Adtunk egy-egy tehént, egy-egy bornyút, egy-egy ökröt, egy-egy lovot, amit abból egy kicsi pénzt csináltunk. Mikor építkeztünk, eladtunk mindenfélét. Csak egy kecskénk maradott. Az is ide járt a legelőre. 3 liter tejet adott, minden nap jöttem a táj után, vittem haza tejet.
A házak is Kalákába épültek?
Igen, igen.
Én úgy tudom, hogy itt voltak mesteremberek, és talán még ma is vannak.
Vannak. Általában a legtöbb mesterember itt volt fickón. Úgy ács, mint könyves, kőből faragták az alapokat. Hát például nekem is az istállom tiszta kőből van felépítve. 100 szekér kő van az istállóba berakva.
És ez a kő valóban a környékről hozódott?
Patakból szedtem ki az egészet.
Akkor még a környezetvédők nem szóltak bele. Most kezdje el kiásni a patakot, mert viszonyára, hogy jönnek és azt mondják, hogy ennye-bennye.
Igen, igen. Minden esetre most már egy kicsit könnyebb, de azért, ha azt vesszük, a nehézség megvan.
Közmunkázni akkor könnyebben lehetett? Egy háznál, vagy hogyha meg kellett javítani a faluba az utat, a határútakat, akkor úgy össze lehetett trombitálni az embereket?
Azt mondták, hogy kell menni közmunkára, akkor mindenki kellett menjen. Lovakkal, szekérrel, kézileg kihagy tudott, legelőpucoláshoz megint kellett menni, hogy pucoljuk a legelőket, úgyhogy mind kézből kellett csinálni mindenfélét. Ha a tiszteletes úr azt mondta, hogy máma van egy közmunka, kell az aszfáltot hozni fát, parokiára vagy a templomhoz, mentünk, 5-6 szekér, 10 szekér, ma hány csak sikerült. Mentünk és hoztuk, úgyhogy jobban odaállottak az emberek.
Ilyen kimondottan fickói énekre emlékszik, népdalokra, vagy ilyen fickói hagyományra, ami csak itt volt a településre jellemző?
Tessék elhinni, hogy most elég nehézségbe vagyunk, mert megígérték ezelőtt vagy 3 évvel a falusi napokon, hogy mind más évben megjavítsák a kultúrt. Ott vagyunk, hogy egy összejövetel nem lehet, egy színdarabot nem lehet meglátni, egy csomó fiatal jár innen be tánccsoportba, de itt nem lehet meglátni őket a kultúrteremben, mert össze van hullva a kultúrterem. Úgyhogy, ha lehetne segítséget kérni valahonnan, de nem tudom, hogy milyen formán lehet. Abban az időben bizony egy karácsonyra úgy nem engedélyezték a bárt, ha nem volt minden este egy színdarab előadva. Ott minden színdarabba részt kellett vegyek. Úgy énekbe, úgy táncba, úgy szereplésbe. Azt is mondták, hogy főszínész leszek.
Néha beszélgetnek erről az időről, mikor így összeülnek, vagy most már nincs akivel összeülni se?
Nincs semmire. De azért, hogyha uhatja, egy balladát elénekelek. Azt írták az északi hasztére, véresen sűk le a lap az égre, de sok vér folyt az idegen földön, de sok honvéd aludt el örökre. Levelet ír egy kislány a harc térre, s éle vagy hal az ő szeretője, éle vagy hal gondol-e még rája, valahol az idegen országba. Válasz jött a kislány levelére. Ültezik a szíve feketébe, a babája hűségesen várja, s odafönt a fényes mennyországba. S lassan kocsis hagyó, hogy a kocsi ne rázzon, s hogy a babám gyönge, gyönge szívem ne fájjon, Mert az után nincs patika sem orvos, babám gyógyít nem a magyari orvos. Ha meghallok, babám, széles úton vigyeltek, s a fickói templom kapujába tegyeltek. Ne sírasson senki, csak a nagy harag, kinn a temetőbe megsírott egy vadgallamb. Ne sírasson senki, csak a nagy harag, kinn a temetőbe megsírott egy vadgallamb.
János bácsi mióta tudja ezeket az énekeket? Még gyerekkorából? Legénykorából?
Hát, tessék elhinni, hogy mostantól, hónap estig, ami ide fel van jegyezve...
Énekelhetne itt nekem hónap estig?
Igen, igen.
De annak idején ezt tanították önöknek, vagy úgy valahogy megtanulták egyik a másiktól?
Tudom, egyiktől, másiktól. Hát van még egy... Istenem, Istenem, árasd meg a marost, hadd hagysan el engem az édesanyámhoz. Hogy panaszoljam ki magamat, kinek adott engem. Egy hegyi tolvajnak, keresztút állónak adott férhez engem. Ki most is oda van keresztút állani, egy-két krajcárjájé piros vért öntöni. Mésírta, gyönge rász menyecske, nem sírtam, szegény ámbor uram. Cserefát égettem, gyermeket rengettem, cserefának füste, könnyemet kivette. Térgyepelj, gyönge rász menyecske, térgyeplek, szegény ember uram. Csak még azt engedd meg, hogy egyet szólhassak, mert minden halottnak hármat harangoznak, én szegény fejemnek egyet se kondítnak.
Annak idején mindenki ilyen mulatti volt?
Hát igen, igen. Mikor volt egy ispán napja, János napja, karácsony szombatján éjjel jártunk kántálni, hát az egész falu zugott belé, úgy énekeltünk a falun végig, és így a házaknál is. Most a fiatalság nem is tudja ezeket az énekeket, de nem is foglalkoznak.
Amikor temetés van, én úgy tudom, hogy segíti az éneklésbe a tiszteletes úrékat.
A tiszteletes úr tudja megmondani.
Mert nagyon kevesen vannak, akik most énekelnek temetésen vagy esküvőkön.
Hát minden esetre kevesen, kevesen.
János bácsi, ma mivel telnek a mindennapok?
Hát most, mivel hogy nyugdíjas vagyok, dolgozgatok itthon, egy kicsi favágás, van egy lovom, elmegyek még hazak egy kicsi fát a szekérre, kapálás, ez az, ezek mennek.
Mikor pihen?
Este, mikor... Lemegy a nap, mikor elülnek a tyúkok, hogy bezárom, azok a disznónak, azok a lónak. Aztán azután még megnézem a híreket, még megnézek egy-egy filmet, és azután lassacskán, de keveset tudok pihenni, mert 9 műtéten mentem keresztül, voltam úgy, hogy élet-halál között voltam.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Maros-megyei Fickon készült riportösszállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a viszonthallásra.
Magyarorról kiindult a gyors vonat, az vitte el az én szép valamborat. Vonat, vonat, ne menj olyan sebesen, hadd szálljon ki belőle a
várja, nem leszek a babának.
Azért...